Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm a Civil Rádió olvasókörének minden hallgatóját az interneten, és üdvözlöm azokat is, akik a videókat kísérik figyelemmel a YouTube csatornán. Mai vendégünk az olvasókörbe Juhász László, szakszervezeti vezető. Tisztelettel köszöntelek!
Én is köszöntelek, és mindenkit, aki most néz minket.
Az első kérdésem hagyományosan azokhoz az interjú alanyokhoz hasonlóan, akik először szerepelnek a Civil Rádióba, hogy egy rövid bemutatkozást kérnénk. Honnét jöttél, esetleges családi viszonyok, ugye mi nem bulvárosak vagyunk, hanem normálisak, tehát amit gondolsz a pályafutásod legeslegereiről, oszd meg, légy szíves a hallgatóinkkal.
Jó, Budapesten születtem 1948-ba. Szüleim és a szüleim testvérei mind valamilyen ipari jellegű szakmát végeztek, vagy abban dolgoztak. Édesapámnak szipészműhelye volt, édesanyám a nyomdaiparban dolgozott. Édesapám testvérei közül az egyik Kovács műhelye volt, a másiknak Bognár műhelye, úgyhogy én ezekben a műhelyekben nőttem föl, és töltöttem a nyaraimat. Így már gyerekkorban kialakult nálam az anyagnak a szeretete, mindenfajta anyagról beszélhetünk. Bőr, fa, fém, úgyhogy Kovács műhelyben már 12 éves koromban megtanítottak, akkor úgy mondták villannyal hegeszteni. Na most innen nem látszik egyenesnek az út, de innen engem az elektromosság felé vitt valami. Már 12 éves koromban rádiót építettem, úgyhogy nem csodálkoztak a családban, hogy a híradásipari technikumban, akkor úgy hívták, hogy Landler Jenő gép és híradásipari technikum, oda vezetett az utam Újpestre, ott végeztem a középiskolai tanulmányaimat. Már a középiskola ideje alatt ösztöndíjas szerződést kötöttem az Egyesült Izzóval. Ennek az volt a következménye, vagy előnye számomra, hogy második osztálytól kezdve minden szünetben egy hónapot az Izzóban dolgozhattam, és a gyárat már elkezdtem megismerni akkor. Úgyhogy 1960. szeptember 1-én az első munkahelyem az Egyesült Izzólámpa gyárba vezetett.
És itt fűzzük hozzá a hallgató kedvéért, hogy annak idején az Egyesült Izzó az egyik legnagyobb gyár volt Budapesten.
Igen, hát a Fóti úti telephelyre 14.500-en jártunk be azon a 4 gyárkapun dolgozni, és a további 16 vidéki telephelyen összesen 35.500-an dolgoztunk az Egyesült Izzóba. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, mert a pálya elején mindjárt volt egy különlegesség, hogy az Izzóban létezett az úgynevezett mérnökovoda, ami azt jelentette, hogy egy fél év munkaviszony után kivették a munkahelyéről a kezdő dolgozót, és végig utazta mind a 17 telephelyét az Izzónak, és mindenhol eltöltött néhány hetet, megismerhette az egész gyárat, hogy mivel foglalkozunk, és személyes ismertséget is szerzett. Ez később, ez nem kidobott pénz volt, ez később, hogy már nagyon sokszor hasznosult, mert volt valami feladatom, akkor emlékeztem rá, hogy Nagykanizsán láttam, hogy ezt hogy csinálják, és akkor nem újra kitaláltam, hanem fölkerestem a nagykanizsai kollégát, akivel együtt söröztünk meg, vacsoráztunk.
És a mérnök óvoda ideje alatt kaptál fizetést, vagy ösztöndíjat, vagy valamit?
Teljes fizetést kaptam, mintha bent dolgoznák a gyárba. Ez akkor annyira újdonság volt az országban, hogy nem is hallottam, hogy máshol volt ilyen, de ettől lettünk egy nagy család, mind a 35 ezeren. Tehát büszkék voltunk mi az Izzólámpa gyártás eredményeire, ők meg a félvezetősökre. Én oda kerültem a sorkatonai szolgálat után, ami közbe jött.
Ezek a félvezetők akkor korszerű ipari termékeknek számítottak, ugye?
Igen, hát azt tudom elmondani, hogy amikor mi a 70-es évek elején csináltunk, ma minden chipnek hívnak, tehát integrált áramköröket csináltunk, igen, akkor azok elég korszerűek voltak. 4-5 év csúszással tudtuk a legkorszerűbbet csinálni, ami nyugaton a legkorszerűbb volt, azt Magyarországon 4-5 év késéssel meg tudtuk csinálni. És a pályafutásomat úgy tudnám jellemezni, hogy ez egy nagyon beruházásigényes, nagyon tőkeigényes iparág. Ugye egy idő után ez a csúszás, ez a különbség, ez nőtt 10-15 évre, aztán egy idő után már csak értettük, hogy mit csinálnak a külföldön, de már nem tudtuk megcsinálni, és a végére már nem is értettük.
Tehát ez az embargónak volt a hatása, ugye?
Így van, és az embargóra nagyon nagy hatással volt, mert amikor az első 8-bites mikroprocesztort, ha valaki a szakmában rendelkezik ilyen ismeretekkel vagy emlékekkel, Intelnek a 88-as mikroprocesszorát meg tudtuk csinálni, természetesen gyenge kihozatallal, drágán, de fel tudtuk mutatni az első mondjuk 100 működő példát, akkor azonnal lekerült a kokom listáról, mert hiszen úgy gondolták, ha tudjuk csinálni, akkor nem érdemes nekik attól az üzlettől elesni, hogy eladják nekünk. Tehát a kokom lista feloldásában is szerepet játszott ez a tevékenység.
Jól fogalmazom, ha egy mai politikai párhuzamot keresek, ez a kokom lista, vagyis a importálási tilalom az olyan, mint ma például Oroszország, vagy Szíria ellen, vagy más gonosz állam ellen a nyugatiak alkalmaznak?
Majdnem teljesen olyan, azzal a különbséggel, hogy ez kizárólag a katonai célú alkalmazásokra való alkatrészek tilalmát jelentette, tehát mezőgazdasági eszközökre mondjuk nem, de legalábbis az én ismereteim szerint, de viszont mi nekünk az összes termékünk olyan volt, aminek volt katonai alkalmazása, gyártottunk is katonai minőségre is félvezetőket.
Volt-e olyan ember, akár a gyárba, vagy az iskolába, akit esetleg példának tekintettél a pályafutásodra, vagy aki nagy hatással volt az életedre?
Hát kezdem az iskolával. A középiskolában a matematika szeretetét én Hafenschel Bandi bácsinak, egy nagyon idős tanárnak, már nyugdíjas korában is még tanított minket. Neki köszönhetem, az ő matematikai szemlélete az, ami meghatározta azt, hogy én mai napig a matematikát nagyon kedvelem. Fizikában majd inkább az egyetemi oktatóimat tudom mondani, de a matematika szeretetét azt Bandi bácsitól örököltem. De kiváló tanáraim voltak a középiskolában is, és az egyetemen is, hát a legbüszkébb arra vagyok, hogy Simonyi Károllyal még találkozhattam, sőt egy rövid ideig tanított engem. Ez annak a Simonyinak az édesapja, a Charles Simonyinak, aki most a Microsoftnál az egyik komoly, legfontosabb programnak, az Excelnek a megalkotója volt, és aki kétszer is járt a világűrben. Igen, tehát ő az annak a Simonyinak a fia. Most Simonyi Károly professzor úr az világhíres tudós volt, több mint 50 nyelve lefordították az elméleti villamosságtan könyveit kínaira is, sőt ő maga kínai, magyar kínai műszaki szótárt is szerkesztett a szakma előre halad, terjesztésére Kínában, de a mai napig őrzöm a könyveit, és néha belelapozok. Ő volt a legnagyobb példaképen, de Veszeli adjunktus urat tudom említeni még az elméleti villamosságtanról. Ezek nagy élmények voltak. Az elméleti villamosságtanóra, az elektronfizika óra, úgyhogy Simonyi professzorral itt találkoztam, és rendszeresen jártam konzultálni hozzá, ha kellett, ha nem, csak azért, hogy egyetlen lássuk, halljuk, az olyan nagy alakja volt a
Hogyan vezetett az út a mérnök óvodából az egyetemre?
Hát úgy, hogy én egyetemet azt már munka mellett levelező tagozaton végeztem, és az, hogy ez az elhatározás bennem megszületett, abban annak nagy szerepe volt a középiskolának, és annak, hogy a Tungsramban kezdhettem meg a pályafutásomat, és ott láttam, hogy micsoda komoly dolgok történnek ebben a gyárban. Komoly alapanyagkutatástól komoly tudományos tevékenység is volt. Hát nem tudom, Baj Zoltán professzorra emlékszik-e még valaki, a másodikként végzett holdradar kísérletet a világon, 1947-ben.
Bocsánat, holdradar, jól mondom?
A hold, igen. A hold távolságát pontosan meghatározták azzal, hogy egy elektromos jelet elküldtek a holdig, és a visszavett jel érzékeléséből kiszámították a hold távolságát. Ezt a világon másodszor itt, ezen a Váci úton csinálták meg. Természetesen ez nem olyan egyszerű volt, hogy kitaláltuk és hozzá elküldtük ezt a jelet. Én akkor még nem éltem, de hogy ilyen elődek voltak ott nálam. Az Egyesült Államokban 2 héttel előzték meg ezt a kísérletet csak egyedül, de azt hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Izzónak a gépeit először nyugati irányba a németek, majd aztán a szovjetek elvitték keleti irányba, és a gyár üresen maradt 45-re, és innen kellett felépíteni újra, hogy ezt meg tudják csinálni, de az elektroncsöveket is ki kellett fejleszteni hozzá, és egy alapvetően újfajta módszerrel, ennek a részletében nem megyek most bele, vették ezt a holdradar jelet, mert nagyon pici volt annak a jelnek a nagysága, amiben visszaérkezett, nem volt könnyű detektálni. Tehát ilyen nagy elődök voltak itt nálunk, de a Milner Tivaddal tudom mondani, Bródi Jánost, akiről a tungszram kutatója ma is el van nevezve, hát el lenne, ha még lenne tungszram, ők a porkohászati úton előállított nagykristályos wolfram anyagnak a kifejlesztésében voltak világelsők, ami ugye az izószárnak volt az anyaga.
A Műszaki Egyetemen miből készítetted a diplomamunkádat, vagy nem tudom pontosan, hogy nevezik ezt a...
Igen, diplomamunkának hívták, az már, miután közben én már dolgoztam, az a napi munkámhoz kapcsolódó feladat volt, hát akkor még lyukszalaggal működtek a számítógépek, és nagy memóriájuk sem volt, és én akkor a félvezető mérésbe kerültem már egy 71-ben történt átszervezés után, és a meglévő mérő berendezésekből a lyukszalagon keresztül a mérési eredményeket kivettük, és annak a feldolgozásában is mindenféle kimutatások, statisztikák alapján ilyen technológiai visszajelzéseket tudtunk csinálni. Ennek a elektromos megtervezése és a kivitelezése is azért benne volt a diplomamunkámban. Mai napig megvan az a kis nyáklemez, ami egy példányal többet csináltam, amivel a diplomamunkámhoz.
Tehát a fiatal hallgatóink kedvéért mondom, hogy valószínűleg ők már nem is értik, hogy mi az, hogy lyukszalag, mert egyébként már a CD lemez fogalma is.
Igen, már az
lassan idejét volt. Hogyan első munkahelyed az egyetem után továbbra is a tungszram?
Igen, hát folyamatosan ott dolgoztam, és én azt gondoltam, hogy innen fogok nyugdíjba jönni, de hát az élet közbeszólt, és 91 után ez a vállalat, hát a 91 után először a mikroelektronikai vállalat, mert azt a lépést kihagytam, hogy a tungszrambor állami határozattal tettek át minket a 80-ban létrejött mikroelektronikai vállalathoz, a tungszram félvezető részlegéből és a híradásipari kutatóból alapvetően is még több kisebb gyárból alakították ezt a vállalatot meg, ahol volt 86-ban egy nagy tűz, aminél le is égett itt egy alig elindult korszerű gyártósor, amit aztán ez a mikroelektronikai vállalat nem élt túl, és 91-től felszámolták. Én addig ezen a szakmai területen dolgoztam, összesen 25 évet, de a végét azt már a mikroelektronikai vállalatnál, nem a tungszramban sajnos, és hát utána a tungszramot is az általam csak szabadrablásnak nevezett spontán privatizáció idején adták el, egy olyan részvénytársaságnak tagot, aminek 80 országban volt kereskedelmi kirendeltsége, és a részvénytársasági formája végig fennmaradt a háború utáni 40 évben is, és ez megszűnt, ez az ipari kultúra Magyarországon, azzal, hogy most már semmilyen tevékenység nem folyik azon a nagyon nagy területen, amiről beszéltünk az elején, hogy 14 ezerre jártunk oda dolgozni. Ez egy fájó dolog nekem, mikor arra járok, hogy látom, hogy üresek az
épületek. Igen, ezt megértem. De ha már 1991-nél tartunk, akkor ezt a spontán privatizációt, ezt a rendszerváltás negatívumaként tartott számon, vagy egyáltalán hogyan érintett téged a rendszerváltás?
Hát én ezt az egyik komoly negatívumként említem, de ez még a rendszerváltás előtti néhány évben volt, mondjuk 87-től 89-90-ig, körülbelül akkor fogadta talán már az új parlament a privatizációs törvényt. Azért hívom én a szabad rablásnak, mert nem voltak erre megfelelő törvények és szabályok, de már lehetett ilyet csinálni. és sajnos a General Electricnek eladták ezt az egész gyárat mindennel együtt, aki azóta is már ezt a gyártást nem végzít el, amit megvett.
Tehát piacot vásárolt?
Piacot vásárolt, mert a General Electricnek az izolámpái nagyon nehezen jöttek be Európába, mert sokkal jobb minőségű volt a tungsram. Tehát nem is volt versenytárs minőségre. Mai napig is ez igaz, hogy nekem még vannak régi izzóim, és még égnek. És ha ma vesz az ember, ugyan ma már ledesek vannak, de ha még talál egy ilyen Wolfram szálasat, akkor az egy-két évnél többet nem bír ki.
Hogy kerültél a szakszervezetekbe?
Hát ez 91-hez kapcsolódik ez a dolog is, ha már ott megálltunk a szakmai dologgal, mert utána ez a szakma már utána nem folytatódott nálam. A 90 évek elején több mint 1 millió vagy 1,5 millió munkahely szűnt meg Magyarországon, Újpesten, ahol én élek, a 100 000-es lakosú városrészen 60 000 munkahely szűnt meg, és nagyon sok ember munkanélkül maradt, és így szakszervezet nélkül is. És akkor az a gondolat volt, hogy 90-ben talán pontosan, vagy 91-ben, hogy alakítottunk, létrehoztunk, akkor még nem MASZ volt, hanem MSZO, ez Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége volt a nevünk. Létrehoztunk olyan alapegységeket, amit területi és nyugdíjas alapszervezetnek hívtuk, minden kerületben volt egy ilyen, pontosabban 25 összesen Budapesten, a 23 kerületben 25 ilyen egység volt, és 95-ben egy ilyennek lettem a vezetője. Egy ilyen kerületi alapszervezetnek voltam a titkára. Tehát,
ez titkára nem munkahely szerint szerveződött, hanem területi alapon.
Így van. Tehát akiknek a munkahelye megszűnt, azok meg, akik nyugdíjba mentek, és nem volt a közelben olyan munkahely, ahol szakszert is volt, vagy működött, azokat próbáltuk összegyűjteni. Ez 90-91-ben volt, és akkor Újpesten is alakult egy ilyen. Én néhány év után ennek az elnöke lettem, vagy titkára.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a területi alapon szerveződő szakszervezet, ez egy politikai novum volt, egy újítás?
Ez egy újítás volt, de ezek a szervezetek a Magyar Szakszervezeti Szövetséghez tartoztak, vagy a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, ez akkor MSZOSZ volt, ahhoz tartoztak szervezetileg. Uh-huh. A minden kerületben volt egy ilyen, és azoknak a központja, vagy az összefogója a Magyar Szakszervezeti Országos Szövetségénél volt. Így kerültem én a szakszervezetekben pozícióba. Előtte nem volt szakszervezeti vezetői, csak sima szakszervezeti tag voltam, de itt lettem először szakszervezeti vezető Újpesten, és ez tartott egészen a közelmúltig. Néhány éve szűntek ezek a területi alapszervezetek meg, addig végig én voltam az újpesti vezetője. Na most innentől vezetett az út egyenesen tovább. Először a ezt összefogó szervezetnek a választmányi tagja lettem, az egy ilyen 30-40 tagú vezetőtestület, majd később az elnökségnek, néhány évig alelnök voltam, és most az elnöke vagyok ennek a szervezetnek. A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek egyébként, hogy egy kicsit róla is beszéljek, összesen 32 tagszervezete van.
Ismerkedjünk már meg a szakszervezetek tagozódási rendszerével.
Igen, tehát a legnagyobb a működő szakszervezeti konfederációk közül a Magyar Szakszervezeti Szövetség, ami az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és az MSZOSZ Egyesülésével jött létre 2012-13 fordulóján, és mai napig a legnagyobb közösség, szakszervezeti konfederáció, 5 működő van, és van egy 6. is, akiről nem nagyon hallunk, de összesen elvéletileg 60, ebből 5 működik, mind az 5-tel jó kapcsolatunk van, mondom előre. Most ennek 29 ágazati szakmai szervezete van, és 3 úgynevezett társadalmi tagozata, úgy, mint az nő tagozat, az ifjúsági tagozat, és a nyugdíjas tagozat. Ennek a nyugdíjas tagozatnak vagyok most az elnöke.
Térjünk egy kicsit vissza egy szerintem nagyon fontos dátumra, de majd te elmondod a véleményedet. 1993-ban a 94-es országgyűlési választást megelőzően rendeztek egy társadalombiztosítási választást, amelynek az eredeti deklarációja a szakszervezetek közötti erőviszonyoknak a felmérése volt. Ez valóban egy forduló, pont a 1993-as szakszervezeti választás?
Igen, én is annak tartom, mert nem csak az erőviszonyok felmérése, hanem ezek alapján történt a szakszervezeti vagyon felosztása is. Én ebben részt vettem, az újpesti eredmények a mai napig megvannak nekem. 61 néhány százalékot kapott a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, és a másik 5, mert 6 induló volt ezen a versenyen, 6 szakszervezeti konfederáció, olyan is, ami nem is létezett, hoztak létre ilyet is. Például mondok egyet, keresztény szocialista szakszervezet, hallottál-e róla, mert én azóta sem hallok róla, ilyen nincsen ma Magyarországon
persze,
már.
Volt, mert itt volt a választáson,
volt, és
elérte a szavazatok 1%-át.
Igen, én 1-2%, többiek ilyen néhány százalékot kaptak, és mondom, ez azért fordulópont, mert ekkor alakult ki ez a ma is működő struktúra, amelyben szakszervezeti konfederációk vannak, amelyhez valamilyen rendező elv szerint tartoznak a tagszervezetek. Például a Magyar Szakszervezeti Szövetség ágazati szakmai szervezetei, azok a versenyszféra szervezetei, a szakszervezetek együttműködési fóruma meg a közszféra dolgozóinak a szakszervezeteit tömörít, és van még több értelmiségi szakszervezetek, az már más rétegek alapján, a liga szakszervezetek az ismét más rendező elvek alapján, de ekkor alakult ki ez a mai struktúra, picit változott azzal az egyesüléssel, amit már említettem, az autonóm és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Egyesülésével létrejött jelenlegi konfederáció, ekkor egyel csökkent a konfederációk száma 5-re, viszont létrejött egy 6., 7. szövetség néven, ami egészségügyi területen nem működik, mert szerintem merem vállalni bármilyen nyilvánosság előtt ezt a kijelentést, mert szerintem két probléma van velük, nincsenek tagszervezeteik és nincsenek tagjaik. Na most lehet, hogy egy-kettő van, de nem 100 000, mint a többinek. Tehát azért mondom, hogy ez a két apró probléma van vele.
Mekkora politikai erőt jelentenek ma a szakszervezetek? Ezt azért kérdezem, mert hát ugye most már, hogy még a tagdíjat se szedik be kötelező jelleggel a munkáltatók, ez szerintem eléggé meggyengítette politikailag is a szakszervezetek erejét. Ez az egyik ok, ami miatt kérdezem, de... Bocsánat, kérdezem, nem állítom, de a másik az, hogy a szakszervezetek közötti együttműködés, annak ellenére, hogy van MSOS, vagy most már nem így hívják, együttműködés, MASZ, érdemben nem látjuk, hogy a különböző ágazatok közötti együttműködés, a tüntetések, a tiltakozások, a bértárgyalások alapján erősödne, és hát szerintem egy döntő csapást mért a szakszervezetekre, hogy megszűnt a hivatalos egyeztető fórum a kormánnyal és a munkáltatókkal. Rosszul látom ezt a helyzetet?
Nem, elég jól látod, de azért van valami egyeztetés a szakszervezetek között is. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit a létszámarányokról is kell beszélni. A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek közel 90 000 aktív dolgozó tagja van, és kicsit több, mint 30 000 nyugdíjasa, tehát ezen 120 000. A többi szakszervezet, ez mind ilyen néhány tízezeres tagság, a többi konfederáció, és mondom, hogy az egyes területek vagy munkaterületek szerint szerveződik, közszféra, versenyszféra, tudományos terület, és így tovább. Együttműködés van olyan egyeztető rendszerekben, mint például a bértárgyalásokon vannak egyeztetések a szakszervezet és a kormány és a munkáltatók között. Ezeken találkozunk velük, és közösen is lépünk föl sokszor. Van azért ebben is egy kis törés is, mert amikor egy bértárgyalás eredményét mondjuk a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke nem ír alá, akkor azért van egy olyan konfederáció vagy kettő, aki aláírja, és a kormány tudja mondhatni, hogy a szakszervezetek is hozzájárultak közben. A két kicsi aláírja, és négy nagy, három nagy meg nem. Tehát ez van ezzel egy ilyen játék is a kormány részéről, de konkrétan okét, az az Országos Közszféra Egyeztető Fóruma, abba a SZEF vesz részt, meg mi is, mert egy szervezetünk oda tartozik, de a VKF, a Versenyszféra Egyeztető Fórumában rajtunk kívül részt vesz a Liga szakszervezet is, meg a munkástanácsok is. Hát velük egy kicsit az együttműködés lazább, de, mint a másik kettővel, a SZEF-fel és az ÉSZ-tel. Velük szorosabb. Van kapcsolat is, és napi egyeztetés is, alkalommattán évente néhányszor. Na most picit többet vagy tudok mondani, és szívesebben is beszélek a nyugdíjasokról. A nyugdíjasoknál én azt tudom mondani neked, hogy most én teljesnek látom az egyeztetést és az összefogást. Létrehoztunk 6-5 évvel ezelőtt egy egyeztető rendszert, fórumot, nem is hivatalosan bejegyzett szervezetet, Nyugdíjszervezetek Egyeztető Tanácsának hívjuk, ez ma már eléggé ismert a sajtóban is. Ez a Newset rövidítése, ennek én alapító elnöke vagyok, az én ötletem alapján 4-5 társammal együtt megalakítottuk ezt 5 évvel ezelőtt, most a 6. évbe tapossuk, október 7-én voltunk 5 évesek, és ebben 9 nagy országos szervezet működik együtt. Én országos hatókörű nem is tudok többet mondani, ebben benne van 4 szakszervezeti konfederáció, az 5. nincsenek nyugdíjasai, azért nincs csak benne, tehát nem azért, mert kimaradt. Részt vesz benne néhány civil szervezet, olyan, mint az Életet az Éveknek nagy nyugdíjas szervezet, és mostan már csatlakozott, az alapításkor még nem, de most csatlakozott a NYOSZ is, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége. Részt vesz benne a Nyugdíjasok Országos Képviselete, aki egy nagy ernyőszervezet, és 2 pártnak a nyugdíjas civil szervezete is, tehát 9 országos hatókörű nagy létszámú szervezet egyeztet rendszeresen. Ez az egyeztetés még sűrűbb is, mint amire eleve terveztük, minden hónapban összeülünk, és meghatározzuk a következő néhány hónapra a legfontosabb mondani valót, és azt addig egyeztetjük, amit teljes konszenzussal meg nem állapodtunk betű szerint benne, és azt egyformán mondjuk. Erre azért volt szükség, mert azt tapasztaltam 5 évvel ezelőtt, hogyha van 4-5-6 nyugdíjas szervezet vezetője megszólal, és mond fontos dolgokat, úgy, hogy adott pillanatban meg se tudom mondani én se, hogy melyik a fontosabb a másiknál, de nem egyformát mondanak, akkor megkaptuk azt én is konkrétan, hogy a nyugdíjasok nem tudják, hogy mit akarnak, hiszen össze-vissza beszélnek. Ez hozta létre ezt az egyeztetőrendszert, ebben mondom 9 nagy szervezet vesz részt, és több nincs is országos kiterjedésű, nem tudunk róla, hogy lenne. A tagság önkéntes jelentkezés alapján nem is belépni kell, hanem csatlakozási nyilatkozat kell hozzá, és azt vállalják, akik csatlakoznak, hogy amit egyeztettünk és egyetértettünk benne, azt abban az időben, amire megállapodtunk, azt egyformán mondjuk. És ez felerősítette a hangunkat, ez egy kicsit erőt adott. Nyugdíjas fronton egy kicsit talán büszkén mondhatom, hogy előrébb vagyunk, mint a többi.
Kételkedhetek azonban annyira, hogy a mostani 2025-ös januárban közzétett nyugdíjemelési javaslat azért nem túl erős.
Hát ez igaz, hogy nem túl erős, de ennek nem sok köze van a mi egyeztető rendszerünkhez. Mert ez nem azért nem erős, mert mi ebben nem értettünk volna egyet abban, hogy több kell, igen, hanem igen. Azért, mert a kormánnyal teljesen megszűnt minden egyeztetési lehetőség. A korábbi kormánynál létezett egy idős ügyi tanács, ami már a nevéből is adódóan az idősek ügyeivel foglalkozott. Ezt az első nap feloszlatta a kormányfő.
2010-ről van szó?
Igen, 2010-ről van szó. Ezt az első napon szerintem már megszüntették. Ebben nagy nyugdíjas szervezetek vezetői vettek részt. Olyanok, akik nem úgy láttak egyáltalán nyugdíjas, hanem naponta találkoznak közvetve vagy közvetlenül sok ezer nyugdíjassal. És helyette létrehozott egy személyes, neki tanácsot adó nyugdíjasok tanácsát, tehát nem idősügyi tanácsot, ami volt, hanem idősek tanácsát. Ebbe nagyon tiszteletre méltó idős urak és hölgyek vannak, sportolók, színészek, művészek, de olyanok, akik nem mögött nincsen nagy létszámú szervezet, ezek személyesen tanácsot adnak a kormányfőnek. Tehát nem a nyugdíjasok ügyeivel foglalkozó idős ügyi tanács van, hanem idősek tanácsa, ami egy személyes tanácsadó testület. És akkor én most nem megyek ebbe bele, hogy ez hogy működik, vagy hogy nem, de a mi hangunkat nem hallja meg a kormány. Mondok egy konkrét példát, hogy érthető legyek. Tavaly előtt írtam egy levelet, több levelet írtam a miniszterelnök úrnak, nem kaptam meg, hanem a kabinet iroda, vagy valamelyik minisztérium válaszolt. Gondoltam egyet, és írtam az idősek tanácsa elnökének levelet, Orbán Viktornak hívják, tehát gondoltam, hogy hát, ha így be lehet jutni. A kabinet iroda válaszolt egy hét múlva, hogy illetékességből áttették a pénzügyminisztériumhoz. Ebből látszik, hogy el sem olvasták, mert néhány nyugdíjas probléma felvetése